91. Zsoltárból olvassuk az első igét a mai délutánunkon, esténken. Kérem, hogy ezt fennállva hallgassa meg a gyülekezet. 91. Zsoltár első versétől. De megvárjuk a gyerekeket, hogy elmenjenek. Nyugodtan, csak nem kell kapkodni. Nyugodtan. Az Úr áldjon meg titeket. 91. Zsoltár első verstől. Kövesd a szemeddel, kövessétek szemetekkel bibliáitokban, nincs bibliátok, osszátok meg a mellettetek állóval is. Mindenki részesedjen az áldásból. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondja az Úrnak, mondhatja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom, mert ő ment meg téged a madarás sablájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltó nappal, sem a homályban lopózó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezen esnek is el melletted, és 10 000 jobbod felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az Urat tartod oltalmadnak, és a felséges hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátorodhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsol angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban. Kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Amen. Foglaljatok helyet. Nagyon jó az a Zsoltár. Dicsőség ezért Jézus Krisztusnak. Ez a az oltalom, a mindenható árnyékának oltalma, ezzel kezdenék egy pár szóban, erről szeretnék beszélni. Amikor a zsidó nép a pusztában vonult, az elmúlt héten már beszéltünk erről, akkor ugye nappal a kősivatagban, a sivatagban mi vezette a népet, Izrael népét? Miben jelent meg az Úr köztük? Felhőoszlopban, egy felhőoszlopban jelent meg az Úr előttük, és képzeljétek el, ez a felhőoszlop, ez úgy működött, amikor elindultak a tűző napon, azért a pusztában elég meleg lehetett, tikkasztó hőség lehetett. Ez a oszlop nem csak előttük ment, hanem kiterjedt föléjük, és egy ernyőt vont föléjük, egy egészen napernyőt helyezett az Úr fölék, és amerre mentek, ez a napernyő mindig ment felettük, és oltalmazta őket a nap hevétől, a nap szúrását, a napsütésétől. Mit szóltok ehhez? Azt mondja az Isten igéje, hogy aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak, amit itt olvasol tovább. Hasonlóképpen, hogy Izrael népe a felhő oltalmában volt, a mindenható árnyékában pihenhetett, ezért mondhatta az Úrnak az alábbiakat. Hasonlóképpen az újszövetség keresztény is akkor mondhatja az Úrnak ezeket, ha ő is a mindenható árnyékában pihen, és a mindenható oltalmában tud lakozni. Csak akkor tudtak a zsidó nép, az izraeliek a mindenható árnyékában pihenni és járni, hogyha kit követtek? Az Urat, az Istennek a vezetése volt az életükön, és arra mentek, és akkor mentek, és addig mentek, amíg az Úr mondta nekik. Amen. Csodálatos dolog az, hogy a mai világban, a mai emberek számára is van lehetőség arra, hogy Isten vezetését elvegyék, kikérjék az életük különböző dolgaiban. A párválasztásban, az iskolaválasztásban, a munkahelyválasztásban, a családi problémákban, az életgondjaiban, problémájában, az élet áldásaiban és győzelmeiben, mert ott is azért fontos, hogy az Úr tanácsát kivett, hogy az ő árnyékában pihenj, mondjuk rátszakad a Nemzeti Bank, és hirtelen több millió forintot kezdesz keresni, és akkor ahhoz is szükséged van Isteni bölcsessége, vezetése, hogy na most mit kezdél ezzel a sok pénzzel? Eddig 50 000 forintból éltél, most meg 5 milliót kaptál. Azért ez nagy ugrás szerintem. talán érdemes megkérdezni az urat, uram, miért adtad ezt a sok pénzt nekem? És lehet, hogy nem egyből arra kell gondolni, hogy minden vágyad és kívánságod most ki tudod elégíteni, fel akartál venni az elmúlt 10 évben. Tehát isteni bölcsesség, isteni vezetésnek a következménye az, hogy az életünk a mindenható árnyékában van. Képzeljétek magatok elé, hogy 3 milliós ember tömeget az Úr szépen egy felhővel befedett, és akkor úgy mentek ezek a zsidó emberek, hogy volt egy felhőoszlop, a széjjel terjedt föléjük, és így mentek a pusztában. Azért biztos a könnyező népeknek a fejébe szögetődött ez a dolog, mert még az első nap így történt, az még oké. De hogy mindvégig ezt Isten megcsinálta, azért már az talán nem lehet véletlen, elhiheted. És akkor sok kijelentést találsz itt az Isten igében. Tollaival betakart téged, szárnyalat oltalmat találsz, pajzs és páncél hűsége. Nem kell félni a rémségektől éjjel. Azért ezt kiemelném. Isten megszabadít a rémálmoktól, megszabadít téged a félelemtől, a félelem gyötrelmétől. Lehetséges a félelemtől szabad életet élni. Láttam ilyen embereket, igaz? Itt is ilyen, most mosolyog nagyon, hogy rémálmok, sok minden gyötörte az életüket. Ilyen emberekkel együtt imádkoztunk, az Úr elé vittük azokat a dolgokat, megvallottuk a bűnöket, amikhez kapcsolt a gonosz szellemi gyötrés, és Isten hatalmas szabadítással látogatja meg azokat, akik hozzá menekülnek, és szárnyai alatt oltalmat és menedéket találnak, és biztonságban fekszenek le, és biztonságban ébrednek fel. Amen. Nem azt kell nézni, hogy ki ront rám, mi történik velem, ki fog kirabolni, mi lesz velem. Tudom, hogy az Urat követem, Isten vezetése ott van az életem, az Úr felhője befedez engem, és semmilyen dolog nem érhet engem, amire az Úr ne tudna. Amen. És minden akkor fog beteljesedni az életemben, amikor Isten akarja. Erről még egy kicsit majd bővebben beszélek. A mai témánk a hitnek a lépései. Ugyanis valószínűleg nem árulok el titkot nektek, de amikor Isten ad egy kijelentés neked, egy vezetés neked, akkor általában az odavezető út lépésekből áll. Nem egyik percben itt vagy, a másik percben már ott vagy. Adjak egy példát neked, elkezdtél pedagógusként dolgozni valahol, és Isten azt mondja, rád fogom bízni ezt az iskolát. És akkor gondol, hogy jövő héten kineveznek igazgatónak. Lehet, hogy ez nem így fog történni. Egészen másképpen fogja neked adni Isten az iskolát, másképpen fog Isten használni téged, hogy befolyás gyakoroljon, rajtad keresztül Isten szelleme, de hogy fog téged használni, az biztos. És amíg a módon te engedelmeskedsz Istennek, olyan módon fog növekedni a befolyása az életeden keresztül Istennek azon a helyen, ahol tanulsz, dolgozol és élsz. Amen. Személyes életemben tapasztalom, hogy Isten befolyása egyre nagyobb mértékben árad ki azokon a helyeken, ahol Isten gyermeki, Isten emberei engedelmességben az Úrra figyelve járnak. Amen. Ezen az úton ad mondjam azt is, hogy nem mindig csak simán járkálunk. Amikor néha megbotlunk, elesünk, föl kell tápászkodni, le kell söpörni magunkat, énekeltek az utolsó énekben is az Úr kegyelme, bűnbocsánata, bátorítása, vigasztalása, táplálása, szükséges, hogy végigmenjünk az úton. De hadd mondjam neked, hogy minden egyes lépés hitben fogsz megtenni ahhoz, hogy eljuss oda, ahol Isten vezetni akar téged. Amen. Tehát állomásról állomásra, hitlépésről hitlépésre telik be az életeden mindaz, amit látni kívánsz. Isten megígér neked, kapsz társat az Úrtól. Kaptál egy ígéretet. Eltelik egy hét, és már ideges vagy. Uram, hát azt mondod, kapok társat. Hát már egy hét eltelt. És én türelmesen várok itt a szobában, és imádkozok, bőjtölök, de most már nagyon éhes vagyok. És akkor mondja az Úr, figyelj kedvesem, nem mondta, hogy holnap. Tessék kimenni az utcára, beszélgetni, élni az életedet, és összefoglak hozzá ezzel a fiúval vagy lányjal, aki a férjed vagy feleséged lesz. Nyilván egy férfi és egy nőre gondolok itt. A Biblia alapokon természetesen. És Isten fog vezetni téged az életedben, amikor odaszállod az életedet neki, hogy vele együtt jársz, a mindenható árnyékában, és oltalmat pihensz, nyugodt vagy, békesség van, és hitről hitre lépsz előre, és egy napon fogsz el találkozni, még nem fogod tudni, hogy ő az a kedves, akit Isten neked akar adni, de közelebb kerültél hozzá, már megismerted. Kezdesz imádkozni, hogy Uram, valóban ő az, hát nekem tetszik, úgy jó lenne. Tehát nem mindenben pont olyan, amit én leírtam neked a múltkor. Nem baj. És akkor kezdesz a kétségekkel is küzdködni, és mondod, nincs is fehér lova, vagy nem tudom ki hogyan gondolkodik ezek a dolgokról, és akkor Isten elkezd veled beszélgetni. A mindentó árnyékában pihensz, nyugodt vagy, békességben vagy, tudod, ha az Úrtól van ez a kapcsolat, Isten fog tanácsolni neked, és nem kell kipróbálni egy próbaházasság, egy összeköltözéssel ahhoz ezt a kapcsolatot, hogy megtud, hogy ez boldog lesz ez a házasság. Nem tudsz tisztán és szentül megmaradni ebbe a kapcsolatba, nem egyből lefeküdni veled, nem még másodszor sem lefeküdni egyből vele, és harmadszor sem lefeküdni vele, hanem tudod azt szeretni úgy is a másikat, és tisztelni, sőt igazán akkor tisztelni szereted, ha nem használd ki a másikat. Amen. Nem az a szeretet, amikor egymást kihasználják az emberek, és azt gondolják, hogy ez a szeretet, én is így értem valamikor, Isten nélkül, hogy arra gondoltam, hogy a szexualitás az a szeretetnek, a szerelemnek a normális kifejeződése. Én azt gondolom, hogy a házasságon kívül minden szexuális elköstelenség bűn, és a másiknak kifosztása, meglopása, megrablása. Korán sem a felelősségteljes szeretet. Amikor felelősséget vállalok a másikért, sokkal inkább az önzés motiválja ezen a szinten a kapcsolatokat. Tehát, amikor Isten mond neked valamit, akkor én azt tapasztalom az életemben, hogy nem azonnal teljesedik be. Ugyanis, amikor Isten mond valamit neked, azt már először is megelőzte azt, hogy ragaszkodtál az Úrhoz, egy szeretett kapcsolatban vagy Istennel. Akkor tudsz szólni hozzád, mert Isten ezt akarja. Megértetted, hogy Isten mindig cselekszik, tehát valamit csinál most is. Ha te úgy gondolod, Isten nem csinál semmit, tévedsz. Hadd mondjam neked, Isten ma is dolgozik, és munkálkodik. Ha te úgy látod, hogy most már izgulsz, hogy most mit kéne már csinálni kéne valamit, nyugi, az Úr dolgozik. És azon is dolgozik, hogy hogy és mikor vonjon be téged. És elkezdesz imádkozni, hogy Uram, hogy is vannak ezek a dolgok, ezek úgy mozgatnak engem, Uram. A szívemben vannak, olyan jó lenne. Úgy látom, hogy te ígér is ezt támogatja. És imádkozol, és Istennek a válasza megjön az életedbe, a körülmények által, bőrstanácsok által, Isten igények kijelentése által, állam által, profécia által, a családodban kezd Isten munkálkodni, a körülményekben kezd Isten munkálkodni, és sokféle módon Isten elkezd dolgozni az életedben és a körülményeidben, hogy megértsd, mi az Isten akarata. Amen. És azt gondolják az emberek, hogy a hitnek ez a csúcsa, és a hitbeli hit által való megragadása a jövőnek, tehát ahhoz, hogy megragadjam hit által a jövőt, és benne legyek, ahhoz már ez a csúcsa, hogy Istentől elvettem, hogy mit akar Isten. Hadd mondjam, ez a fél út. Tehát mikor már megérted, hogy Isten mit akart, és meggyőződtél róla, hogy Isten akarta, akkor felém vagy az útnak. Megtettél néhány lépést. Jön a következő dolog, a hitnek a krízise. Amikor nem minden úgy történik, ahogy te elképzelted az isteni kijelentésre, és nem azonnal mindent Isten úgy cselekszik, hogy te várnád azt, hogy cselekedjen, és nem is olyan tempóba történik, és akkor gondolod, nem az Úr mondta. Ez nagyon gyakori kérdés, feltevés, az én életemben is volt már ilyen, hogy egyszerűen úgy gondoltam az én elmém szerint, az én érzéseim szerint, hogy Isten sokáig vár ahhoz képest, amit mondott. És akkor mondtam, Uram, elrontottam? Valami nem stimmel? És Isten szólt, nyugi, az én oltalmamba pihensz, szányaim voltálba vettelek téged, jó helyen vagy. De még ebben is, ebben is, ebben meg kell változtassalak téged. És ez a következő lépése Istennek a hitben elvett dolgoknak a birtoklása felé vezető úton, hogy elkezd Isten változtatni és formálni engem ahhoz, hogy tudjak vele együtt dolgozni. Elkezd Isten azt a munkát, hogy igazodjak ő hozzá. Hogy tudjak a vele való munkában együtt mozdulni Istennel. És akkor jön az, hogy ha a párkapcsolatról gondolunk, akkor már beszélgettél a lelkivezetőddel, beszélgettél a szüleiddel, már beszélgettél ezzel az illetővel, és látod, hogy igen, jó lenne ez a dolog. Mindenki azt mondja, jó lenne ez a dolog, jó ez a dolog, és akkor a férfi elmegy a hölgyhöz, és azt mondja, figyelj, leszel a feleségem. És akkor tesz egy komoly hitbeli lépést, ugyanis a lány dönti el, hogy lesz-e házasság, vagy sem. A lányok azt mondják, hogy fiúk döntik el, pedig nem. Ez a dolog a lányok kezében van, kérem, és a lány dönt. A lány hoz egy döntést, hogy menj a fiú, és megkér a kezét. A fiúk, ne gyere, pipodják azért. Tehát azért, mikor itt tartok, akkor kérjétek meg a lányok kezét, hogyha már ezen végmentetek. És akkor a lány azt mondja, igen, vagy hát figyelj, ez most engem kicsit sokkol, adj egy kis időt, hogy én is formálódjak, és akkor elkezdődik talán neki az az út, ami már te túl vagy, ne lepődj meg ezen. Mert ki hol tart ebben a harcban, ahhoz képest be kell várni egymást. És akkor mondjuk igent. És akkor halleluja, az Úrtól van a dolog. Amen. ez az a pont, amikor bizonyos lehetsz abban, hogy Istentől van a dolog, mert elvégezte Isten a másik félnek a szívében is. És úgy házasodtok össze, hogy bizonyosak vagytok abban, hogy Isten áldása van az életeteken. A kapcsolatotokon, a gyermekeiteken majd, az anyagi életeteken, a szellemi életeteken, a testi kapcsolatotokon Isten áldása nyugszik meg. Amen. De egy munkahelye kapcsolatban is ugyanez a helyzet, egy munkahely váltással kapcsolatban, iskola kereséssel kapcsolatban, Isten elé menni, imádkozni, keresni is nyilván a pályaválasztásnál, keresi az ember lehetőségeket, kutat, információkat gyűjt, imádkozik, információt gyűjt, imádkozik, beszélget, tanácsot kér, és aztán megérkezik oda, ahol beadja a papírrel, bizonyossággal, és akkor Isten kaput nyit, és fölveszik oda, és Isten pedig megáldja az életét. Na, tehát azt mondja az Isten igéje, hogy aki a fenséges árnyékában lakik, a mindenható árnyékában pihen, az mondhatja az Úrnak, hogy Isten oltalmam rajtam, nem kell félnem, nem kell rettegnem, biztonságban lehetek, Isten oltalmam, Isten kezében. Aztán újra egy másik rész következik a kijelentésben. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a fenséges hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet csapás, mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy megnézd a lábadat a kőbe. Eltaposod az oroszlán kölyköt és a viperát, eltiprod az oroszlán kölyköt és a tengeri szörnyet. Hát mondhatnám neked, hogy mit nekem Loch Nessi szörny? Azt mondja a Biblia, hogyha az Úrban bizakodok, ha az Urat tartom oltalmamnak, a feleséges hajlékomnak, akkor nem érhet engem semmilyen baj, amiről Isten ne tudna, amiről Isten ne úgy engedett volna bele, hogy azzal valami jó terve van, valami jó fog abból kijönni. De majd van másik része az igének, mert az is hozzátartozik a valósághoz, az igazsághoz. Hát az ige szakasz, amikor azt mondja a Biblia, hogy az angyalaival kézen fogva, vezetve megyek keresztül az életemnek az ösvényén, azért ez nem egy rossz dolog. Isten angyalai is munkálkodnak a hívő ember életének a sikerén. Győzelmén. Amen. Nem tudom, voltál-e már úgy, hogy Isten szólt hozzád, hogy ezt vagy azt tedd meg, vagy ne tedd meg, és akkor Isten már mikor te esetleg elbuktál volna, vagy elhamarkodtál volna a dolgokat, Isten valahogy a körülményeket megváltoztatta, és akkor még ha akartad volna, se tudtad volna másképpen tenni a dolgot. Volt már ilyen nektek az életekben? Értitek, amit akarok mondani? Tehát te szándékoztál valamit tenni, és valahol érezted, hogy ez nem lesz jó, vagy benned volt, de úgy érezted, nincs hozzá erőd. Ez hazugság, mert lett volna, csak rosszul gondolkodtál, ahogy gondolkodtam. És egyszer azt tapasztaltad, hogy a körülményekben Isten hozott egy változást. Ding! És neki mentél a falnak. És akkor mondtad, óram, köszönöm. És akkor már tudtad köszönni, hogy milyen jó uram, hogy bezártad ezt előttem. Mert tudom, hogy nem lett volna, hogy hova bemegyek. Amen. Tehát Isten angyalai úgy dolgoznak az útakadályokban, az útjelző táblákban, megfogja a kezdeni, hogy ne arra menj, gyere már erre. Tehát Isten angyali dolgoznak és munkálkodnak a hívő emberek életében, és a gyermekek életében is, amikor a gyermek fölnövekszik és döntésképessé válik, akkor az Úr angyalai eltávoznak azoktól, akik elhagyják az Urat és nem követik Krisztust. Az Úr angyalainak oltalma csak az Úr útján járóknak aratik és a gyermekeknek, az ige szerint. Tehát akik a feleséges hajlékában, oltalmában lakoznak, tehát Isten követik, azok mellett Isten angyalai ott járnak tábort és ört. Amen. Aki azonban nem szereti Krisztust, hanem elveti őt, és nem hisz benne, elutasítja Krisztust, azt az Isten is elutasítja és elveti, és nem lesz része az örök életben, mindaddig, amíg meg nem tér, mert Isten Krisztusban minden ember mellett döntött és meghívást intézett az ő oltalmába, hogy a bűneiből, hitetlenségéből, istentelenségéből, a Krisztust elutasító lázadásából megtérjen, visszatérjen az atyai házba, az élő Istenhez. Aki ezt nem akarja megtenni, annak ez az ige most úgy szól, hogy akarja Isten, hogy bevonjon téged az ő oltalmába, akarja Isten, hogy bevonjon téged az ő vezetésébe, akarja Isten, hogy megtérje a bűneidből. A bűn állapota pedig azt jelenti, hogy Isten nélkül élsz ebben a világban, elutasított Krisztust, és minden egyéb rossz dolog az életedben már ennek a gyümölcse. Én nem engedted, hogy Isten vezesse az életedet. Pedig ő szeretné. Ez a ige szakasz tartalmaz egy kijelentést, amelyet találkozunk a Máté evangélium 4. fejezetében, és a hit lépéseinél, a hit útján való járásnál nagyon jó lenne, ha meg tudnánk nézni, hogy mi történik a názareti Jézus Krisztussal a hitvalló keresztsége, azaz a bemerítése után. Bibliában ugyanis minden keresztségnél elő megjelent a hit. Tehát mi hittek és bemerítkeztek. Tehát sehol nem látunk alapot a Bibliában a gyerekkeresztségre, amikor más emberek, külső személyek hite alapján merítettek be, vagy kereszteltek meg gyermeket. Úgy látjuk, hogy Bibliában kinek-kinek szuverén, szabad akarati döntése az, hogy követi-e Jézus Krisztust, vagy sem. Hogy elfogadja Krisztus halálát, váltságát az életére, bűneire nézve, és hiszel mindenható Istenben, és az ő fiában Jézus Krisztusban, vagy sem. Ez mindenkinek a szabad döntési lehetősége, Isten ugyanis szabad akarattal ajándékozott meg mindenkit. Tehát a mennyországban nem lehet beszületni, oda meg kell térni, és be lehet térni, újjászületés pedig ennek a megtérésnek a gyümölcse a Szentlélek munkája nyomán. Máté 4:1-től így olvasok Isten igét. Akkor elvitte Jézust a lélek, mármint a Szentlélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög, a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá, ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalinak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Jézus Krisztus a mindenható árnyékában pihent, és kik szolgáltak neki? Angyalok. Igaz volt az ige? Igaz, csak nem úgy, hogy a sátán idézte. Ugyanis Biblia azt mondja, minden ő útján, tehát minden úton, ami az Isten útja a te életedben, azon az Úr megolyóv és megőriz téged, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe, sőt angyalira parancsol, hogy vezessenek, oltalmazzanak, védjenek téged. Amen. Nem a te utadon, amit te elképzelsz, hogy én elképzelek, az jó lenne, hanem az ő útján, az Isten útján való járásban. Amen. És mivel Krisztus úgy döntött, hogy Isten útján marad, a mindenható árnyékában pihen, kik jöttek hozzá szolgálni? Angyalok. Igen, hát csak még várni kellett egy kicsit ezekre az angyalokra, miután megéhezett. Mi szeretnénk úgy, hogy valami probléma az életünkben, és megjönnek az angyalok. Már most ezen kényelmetlen. Ez egy nagyon rafinált helyzet volt, ugyanis azt mondja az Isten igéje, hogy 40 nap és 40 éjjel böjtölt Jézus, végül megéhezett, ekkor odament hozzá a kísértő. Úgy tűnik nekem ebből a kijelentésből, hogy az ördög figyelt. 40 napon keresztül figyelt. Várt. Nem tudott közel menni hozzá, mert semmilyen lehetősége nem volt, ahol valamilyen módon kísértse. Valamilyen módon bűnre csábítsa Jézust. A bűn pedig az Istenben való lázadás, az Istenben való bizalom elhagyása lett volna Jézus Krisztusnál. Ne feledd el, igazán ez a bűn. És minden bűn a hitetlenségből fakad, hogy nem bízunk Istenben. Ez a bűnnek a gyökere. Az Istenben való bizalom elvesztése, megingása, hiánya miatt követünk el bűnöket mi emberek. Éva is ezért követte bűnt, mert azt mondta a sátán neki, valóban azt mondta Isten, hogy aki ehet egyetlen fájáról, sem ehettek. És elkezdett beszélni, nem azt mondta, jó is volna enni. Tehát mégsem bízott Istenben, hogy Isten mindent nekik adott. Azt gondolta, hogy van valami, amit Isten megvon tőle. Ami eznek joga van. Tehát elvesztette a bizalmat Istenben, és akkor ő el akarta venni. És elbukott és tudjátok, hogy a következményének az, hogy az egész emberiség a bűn átka alá került, és úgy születünk erre a világra, hogy Isten nélkül állapotban vagyunk, és ezért minden embernek meg kell térni, azaz vissza kell térni az élő Istenhez, Isten szeretetébe, Isten kegyelmébe. Nos, a sátán figyeli Jézust 40 napig. És azt mondja az Isten igéje, hogy 40 nap után Jézus megéhezik, és oda megy hozzá a sátán. Megvárja az ördög, amíg az életedben olyan helyzet jön, ami neked kényelmetlen, kellemetlen, fájdalommal jár, vagy szükség a te szívedben, életedben. És amikor lát ilyen helyzetet az életedben, oda megy hozzád, és megpróbálja a te hitedet elbizonytalanítani, és önmaga felé fordítani. Addig, amíg erős vagy, nem tud veled mit kezdeni, ezért csak figyel. És ez a legpiszokabb dolog, a legszemetebb dolog a világon, amikor kiszolgáltatnak érzed magad, amikor gyengének érzed magad, amikor amúgy is fáj valami, akkor jön az ördög, hogy azon a seben keresztül benyúljon az életed, és kiraboljon, kifosszon, és elpusztítson, megöljön téged. De aki a mindenható árnyékában pihen, az Úr oltalmában lakozik, az nem üti meg a lábát a kőbe, angyalainak parancsot ad az Úr, hogy vigyázzanak rá a zsidók közéletében, tehát az új szövetségben is kijelentésünk van erre, hogy az angyali szelek szárnyává teszi, és szolgálnak az angyalok azoknak, akik az Úr gyermekei Krisztusban örök életet, fiúságot és isteni leányságot nyertek. Tehát azt mondja a Biblia, hogy aki Krisztusban van, új teremtés, régi elmúlt, és újjá lesz minden, és a Krisztus befogadja a szívébe, és hiszen ő benne, az Isten hatalmat ad annak arra, hogy Isten gyermekévé legyen. Nem valami fogadott gyermek, vagy valami lelences gyerek, hanem édes, véren választott gyermek, Jézus Krisztus testvérévé lesz az az ember. Tehát Krisztusnak az életében azt látjuk, hogy elindul a hitnek az útján Jézus. Jakab azt mondja, Isten a gonosztól nem kísérthető, sőt, ő maga sem kísért senkit gonosszal. Amen. Jézus Krisztus, amíg a mennyben volt, az ördög nem kísérthette őt meg. Amen. Ez mi a Biblia? De az ördögnek esélye sem volt arra, hogy megkísértse Jézust, mert hát úgy kivágták onnan, hogy az akkori ismert világ el is pusztult itt a földön, még akkor ember nem élt a földön, hanem növényzet volt, és valószínűleg állatvilág volt, és levetetett a sátán a mennyből, és ugye akkor jöhetett létre valószínűleg a kőszén és a kőolaj, mert nagy tűzzel, nagy hatalommal esett le a földre, hirtelen nagy nyomással, nagy hőhatással pusztult el a földön élő világ, és valószínűsíthetjük, hogy a föld olajkészlete, gázkészlete és kőszénkészlete ekkor jött létre. Mert ugye ezt még gondolkodnak a tudósok, hogy mit lehet ebben, hogy is lehetett volna, hogy történt, miért, ez a nagy nyomás, gyorsan, hirtelen mi történt. Hát benne a Bibliában, hogy ez így történt, tehát a szellemi eseménynek egy fizikai hatása volt itt a földi létben, és ekkor lett a föld kietlen és puszta, hisz Isten kietlen és pusztát nem teremt, tehát ha a föld kietlen és puszta volt, akkor valamilyen történnie kellett, amitől ilyenné vált. És az ember teremtése, ami a Biblia kezdődik, és a világ teremtése, az gyakorlatilag egy újrateremtés lehetett, amikor Isten rendbe hozza ezeket a dolgokat, amelyet Isten majd meg fog tenni, új eget és új földet teremt az utolsó napon, amelyben igazság és békesség lakozik majd. Tehát Jézus Krisztusnál azt látjuk, hogy megvárja az ördög, amíg szükséghelyzetbe kerül, és azonnal lecsap erre a szükséghelyzetre. És kifordítja az igét. Megvan írva, annyira parancsolt, hogy ne üsd meg a lábad a kőbe. Igen, csak az is megvan írva, hogyha az Úr útján jársz. Ezt ugye elfelejtette mondani az ördög. Tehát az ördög fölkínálja neked mindig a könnyebbnek tűnő megoldást a nehéz szituációban. És ne feledd el, hogy ezekben a nehéz pillanatokban, amit nem tudjuk, mennyi ideig tartott, Jézus kiállta a kísértéseket, és igenis mind végig megtartotta a bizalmát a mindenható Istenben, az Atyában, angyalok jöttek és szolgáltak neki. Amen. Amikor én vagy te nem tapasztalom azt, hogy angyalok szolgálnak nekem, tehát Isten szabadításával meglátogatja az életemet, akkor vagy ebben a fázisban van az élet, amikor a kísértése próbáját állom ki, hogy hitetek próbája, álhatatosságot eredményezzen, mondja Jakab. Megpróbáltassék a hitünk, ugye erről már beszéltem többször. Ezekben a helyzetekben megmutatkozik, hogy valóban bízom-e az Úrban, hogy ő meg tud tartani engem. És ezáltal, a kritikus szituáció által közelebb kerülsz ahhoz, hogy birtokba vett hit által azt, amit Isten neked ígért. De ezeken át kell menned, ezeken a szituációkon. És ebben nyilván változik is az ember, és megmutatkozik a szív mélyen lévő megmutatkozzon a szívmén lévő dolgok. Tehát mivel Jézus Krisztust az ördög nem kísérthette a mennyben, mert onnan ki lett ebrudalva, ezért meg kellett várnia, amíg az Isten fia, ahogy hallottuk, emberré lett, mert nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem azt mondja az ige, a Filippiekhez írt levél a második fejezetében, a Krisztus himnuszban, amit így ismerünk, nem tekintette tehát zsákmánynak Jézus Krisztus, hogy egyenlő Istennel, hanem magát megüresítve, szolgai formát öltött fel, szolgálni jött le a földre, úgyis mondjuk, hogy szolga királyá lett, szolgálni jött, emberekhez lett hasonlóvá. Tehát vállalta Jézus Krisztus a kísérthetőség állapotát. Az ördög kivitte a pusztába, ugyanis a bemerítése után elkezd a következő időszak az életében, amikor szolgálba állítja az Úr, és el kell kezdenie az evangélium hirdetésének, a jeleknek és csodák erejével való Isten országának hirdetésének a munkáját. Tehát Jézus Krisztus hirdette az evangéliumot, és az evangélium pedig az Isten országáról szólt, amelyhez hozzátartoztak a jelek és a csodák. Amen. Ez Jézus Krisztus evangéliuma, amelyet fognak hirdetni, emlékeztet talán rá, beszéltünk erről, a világon mindenhol, mikor visszajön. Tehát vissza fog térni az evangéliumhoz az erő is. Az Isten országa is párosul, Isten országának hatalma is párosulni fog az evangélium hirdetésével. Jelek és csodák történnek, embereknek lába meggyógyul, kinő, elsorvadt végtagok, szemek nyílnak meg, elzárult petevezrékek nyílnak meg, és születnek gyermekek, ahol nem, ugye hallottuk, láttuk, itt történt közöttünk, és sok-sok csoda is elkezdi követni az Isten evangéliumának a hirdetését, mert nem csak egy beszéd lesz, hanem erő és hatalom lesz benne, mert olyan emberek kezdik hirdetni, akik járnak az Úr útján. Tehát Krisztusnak, Krisztus kiszolgáltatja magát, hogy kísérthető állapotba kerül, az emberekhez hasonlóvá lévén, megjelenik a szükség az életében. Lásd meg, hogy még nincs a mennyei dicsőségben mindent véghez véve, mert azt mondja, hogy engedelmeskedett mind halálig, ugye a Filippi 2-ben, méghozzá keresztpának haláláig, ezért fölmagasztalta őt az Isten, és olyan nevet adományozott neki, hogy mondja az írás, amely minden névnél nagyobb, hogy hangosan, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ez lett a vége, igaz? Csak el kellett tennie egy kis időnek, és meg kellett tennie Krisztusnak ezen az úton hitbeli lépéseket. És egy nagyon fontos hitbeli lépés volt, amikor a kísérés idején azt mondta, hogy nem bízom benned, sátán. Nem teszem életemet a te kezedbe, mert én az Úrban bízok. Amen? Tehát a hit lépései között, a hit útján számítanod kell arra, hogy a gyengeségeidet, a gyenge napokat nem fogja az ördög akciómentesen elviselni. Lehet mondani egy szemét dolog, de az ördög szemét. Tehát erről lehet is megismerni, hogy gonosz. Nagyon aljas, azt mondja a Biblia, hogy tolvajhoz hasonlítja a Biblia, aki nem az ajtón megy be, hanem az ablakon, beosson, besúran, éjjel, amikor alszol és kiszolgáltatott vagy emberileg, és próbál ártani neked, de nem tehet veled semmit, mert a mindenható árnyékában pihensz. Az Úr oltalma van az életedem. Amen. Na, nézzük csak meg itt még, hogy az egyik kísértésénél egy érdekes dolgot mond. Jézus Krisztus egy igét idéz, 6. versben így szólt hozzá, ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, hogy angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki. Viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Na, hát azt mondok, Isten nem lehet kísérteni. Isten gonosztól nem kísérthető. Akkor hogy van ez, hogy Jézus azt mondja, hogy ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Hát nézzük meg, hogy Jézus honnan idézi, ugyanis kétszer a Mózes 5. könyvének 6. fejezetéből, egyszer pedig a 8. fejezetből hangzik el a Biblia idézet. Nézzük meg a 6. fejezetben ennek az igének a forrását, amit Jézus kívül idéz, 5 Mózes 6-ban találjuk ezt. A 16. versnél. Azt mondja itt Isten igéje, 5 Mózes 6-ban, hogy ne kísértsétek Isteneteket az Urat, ahogyan kísértettétek Masszában. Közel vagyunk a megoldáshoz. Tehát az Isten kísértését úgy nem kell csinálni, mint egy zsidók csinálták Masszában. Egyébként itt hangzik el ebben a részben az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívből, teljes lelkedből, minden erőből, tehát a 100% alternatív rock együttes, akinek koncertje lesz december 7-én csütörtökön 19.30-ról a Debrecen Egyetem Audmax termében. Éppen innen választotta a nevét, mint megtudtuk, hogy 100% az Úrnak adni az életünket. Na, nézzük csak meg ezt a Masszát és Meribát. Ez a Mózes második könyve 17. fejezetében találkozunk azzal a szakasszal, ahol Isten népe megkísérti az Urat. Márpedig Krisztus azt mondta, hogy megvan írva, hogy ne kísértsd Istened az Urat, mert az Isten kísértése által, ha olyan dolgot teszel, ami úgy tűnik, hogy kísérted az Urat, azáltal kilépsz az Isten oltalmának ernyője alól. Ámen. Tehát ezt ne tedd, azt mondja a Biblia. Na, de mit is csináltak ezek az emberek? Sokszor csináltak ilyet, hogy nem ez az első eset sajnos, amikor megkísértik az Urat, de nézzük meg, hogy miben is állt. Elnézést. Azt mondja, 17. rész első verstől. Azután útnak indultak Izrael fiainak egész közössége a Szín pusztából, és ment táborhelyre az Úr parancsa szerint. Tábort ütöttek Refidimben, de nem volt ivóvíz a népnek. A nép ismét perbe szállt Mózessel, és azt mondta, adj nekünk vizet, hogy ihassunk. Mózes pedig így felelt nekik. Miért szálltok perbe velem? Miért kísértitek az Urat? De a nép szomjazott a vízre. Ezért tovább zúgódott a nép Mózes ellen, és ezt mondta, azért hoztál föl bennünket Egyiptomból, hogy most szomjúsággal lőj meg minket, gyermekeinkkel és jószágainkkal együtt. Ekkor segítség kiáltott Mózes az Úrhoz. Ezt mondta, mit csinálják ezzel a néppel? Kísérj, meg nem köveznek, de az Úr így válaszolt Mózes, így szólt Mózeshez. Menj végig a nép előtt, és védj magadhoz néhányat Izrael vénei közül, vedd kezedbe a botorat is, amelyel a Nílusra ütöttél, és menj. Én majd ott állok előtted a sziklán, a Horeben. Ős a sziklára, víz fakad belőle, és ihat a nép. Mózes így cselekedett Izrael vénei előtt. Aztán elnevezte azt a helyet Masszának és Meribának, Izrael fiainak pellekedése miatt, mert így kísértették az Urat. Közöttünk van-e az Úr, vagy sem? Két dolog, amit lehet látni az Isten kísértéssel kapcsolatosan. Az Isten kísértés az, amikor a nehéz helyzetben nem bízol az Úrban. Nem hiszel benne, hogy ő veled van, és ki tud hozni ebből a helyzetből. Egy. Kettő, amikor emberekben bizakodol, és embereket kezdesz okolni a saját nehézséged miatt. Mind a kettőt látjuk ebben a szituációban. De hát, mivel nem bíztak az Úrban, láthatókra néztek, és Mózessel a vezetővel kezdtek pellekedni, hogy adj nekünk vizet! Miért hoztál bennünket ide? De hát nem Mózes vitte el őket oda, hanem ki vitte őket ki Egyiptomból? Az Úr, hát kitette a tíz csodát, Mózes? Dehogy! Az élő Isten mutatta meg hatalmát Egyiptomon. Ezek valóságos dolgok, történelmi tények, mindig mondom. A Biblia történelmi tények, nem pedig ilyen meseregény. Ezek valóságos történelmi szituációk, valóságos emberek történelmi bizonyítékokkal. Tehát, ugye Isten volt az, aki hozta őket. Mózes semmit nem tudott tenni, amit nem Isten mondta, hogy tegyen meg. Amen. Tehát Mózes csak annyit tudott tenni, amit Isten mondott, hogy tegyen meg, és az meglett. Tehát Mózes hiába mentek Mózeshez, hogy adj nekünk inni. Hát Mózes nem tudott inni adni nekik, mert Isten nem mondta nekik, hogy neki, hogy adjon nekik inni vizet, és hogy akar adni Isten vizet ennek a népnek, és nem mondta Mózesnek, hogy mit csináljon. A vörös tengert azért tudta ketté választani Mózes, mert mondta Isten neki, hogy nyújts ki a botodat. Most mondta, jó. Ki ügyel a botjára, aztán nézd, hogy ketté válik a Vöröstenger, mint egy említettük, vízfalként állt, és úgy mentek át keresztül a Vöröstengeren a zsidó nép. De Isten nem szólt most semmit neki. A nép pedig kísérte az Istent, nem bízik az Úrban, nem hiszi azt, hogy Isten tudja, hogy szomjasak, mint hogy tudta azt is, hogy Jézus Krisztus éhes, mégse adott neki Isten azonnal enni kenyeret, de Jézus nem volt olyan balga, hogy ő kezdjen magán segíteni, hogy emberekben, hogy önmagában bizakodjon, hanem az atyában bízott, mindvégig. Ezért elérkezett abba az állapotba, hogy az angyolok jöttek szolgálni neki. Amen. A Mennyi embert című könyvet többen olvastátok, igaz? Ki az, aki olvasta ezt a könyvet? Igen, ez napokban, azok kedvéért mondom el, akik nem olvastátok még, napjaimban játszódik Kínában a keresztény üldözés és az egyháznak a növekedéséről szól a könyv. Egy hívő keresztény testvérnek az életén keresztül. Két epizód jut eszembe csak, hogy Isten megengedte, hogy nyomorúság érje ezt az embert, hogy börtönbe kerüljön, sok minden megcsinálják vele. Ennek is megvolt az oka. Isten valamit akart demonstrálni, megmutatni, és ez az ember még mindig az Úrban van, Isten megőrizte, kivezette, megtartotta az életét. Van egy alkalom, amikor egy hatalmas falhoz érkezik, a börtön fala volt az, vagy nem figyeltek rá, és elment onnan az őrzőktől, és ott volt egy hatalmas fal, és menekülnie kellett. És akkor azt vette észre, hogy átugrott a hatalmas falat, a fal mögött egy nagy vízes árak volt, azt is átugrotta, és leért a föld, és szaladt tovább. És akkor utána, amikor visszagondolt, hogy ezt a falat nem lehet emberek átugrani. Nem is gondoltak rá a rabok, hogy azon a falon keresztül ment ki. Mert hát az lehetetlen emberek átugrani. Kedves, amikor ő elkezdett szaladni, és Istenben bízott, akkor fogták az angyalok, megfogta a kezét, letették. Ez lehet, hogy neked humoros, de ez egy mai élő embernek a bizonyság tétele, és tanulságtevőik sokassága bizonyítják, hogy ez így van. Tehát ez nem valamikor történt, ez most történt. Másik esetben bezárták börtönbe, és hogy olvassuk a Bibliában, hogy Péter előtt angyalok kinyitják a börtön ajtót. És átmegy az őrségen. És nem ébrennek föl, nem veszik észre. És Péter kisétál a börtön ajtón, és az angyal eltűnik. Péter az így álmodja az egészet, Péter aztán, ugye benne a Bibliában, apostolok cselekedeteiben. Ez az ember élte azt át, hogy a börtönben volt, elindult, kinyíltak az ajtók, senki nem kérdezte, hogy hol megy egy rab, ment a főbejárathoz, megfogta a kilincset, nyitva volt, és kiment a börtön főbejáratán. Ami kijárat lett, mert ugye általában csak bejárat van. Kijáratnak nem használták a raboknak abban az esetben, mert általában ott végezték. És kiment a börtönből. Hát ki nyitotta ki az ajtót? Ki fogta be az őröknek a szemét? Isten angyalai. Amen. Isten angyalai voltak. De át kellett élni azokat a napokat, amikor kétségeket küzdve, harcolva meg kellett tartsa a bizalmát az Úrban. Amen. Ahhoz, hogy meglássa Isten ígéretének a beteljesedését. Több esetben látom azt, hogy mi keresztények ezen a ponton bukunk el. A nehézségek idején elveszítjük bizalmunkat az Úrban. Pedig azt mondja Isten ígéje, hogy ne veszítsétek el bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Amen. Tehát nagyon fontos, hogy Istentől kapták kijelentést, vezetést. Ne veszítsd el a bizalmadat, csak azért, mert kísértéseket és nehézséget kell átélned. Ezzel a nehézségben Isten formának a változtat, és magából neked többet kijelenteni és megmutatni. Hát hogyan mutasson meg Isten nagyobb dolgokat, ha nem visz téged nagyobb szituációba bele? Amen. Így van, vagy nem így van? Egy nagyon egyszerű gyakorlati példát akarom majd, hogy elmondjatok. Nem tudom, Orsi itt van? Révész Orsi? Fent van. Majd ha visszajön, akkor majd akarom, hogy elmondjani bizonyságtételt, amit elmondott nekem is. Tegnap azt hiszem, vagy tegnap előtt. Oké. Tehát akkor látjátok, hogy az Isten kísértése az, amikor úgy kezdesz beszélni és viselkedni, mint ha nem lenne köztünk az Úr, vagy nem lenne veled az Úr. Mint ha Isten nem lenne hatalma téged abból a helyzetből megszabadítani. Ezt jelenti a Massa és Meribá, megkísérteni az Istent, az Istenket, az Urat. Nem bízni benne, bizalmatlankodni, hitetlenkedni. Amen. Így van? Elfogadjátok ezt, hogy ez így van? És ezekben az utolsó napokban azt mondja a Biblia, hogy szeretet meghidegül, az emberek szíve elnehezedik, és a hittől való elszakadás is jellemző lesz az emberek életére. Anyagi dolgokkal foglalkoznak az emberek, beletemetkeznek problémáikba, szükségeikbe, és elfordulnak az Úrtól, nem bíznak Istenben, és nem látják meg Isten hatalmas szabadítását. Számukra csak könyvekben maradtak ezek a kijelentések, és nem lesz személyes tapasztalata. De én nem szeretnék könyvekben olvasni ezekről, és szeretném személyesen tapasztalni. És az életemben, hadd mondjam nektek, ezeket a szellemi igazságokat lépten nyomon fel tudom fedezni mindenben, amit nekem az Úr eddig nekem adott. A soha nem úgy szereztem, vagy nyertem meg, hogy azonnal az ölembe hullott. Tudod, emlékeztek, mondtam már nektek bátorításképpen, hogy fiatal házasként a bokros csomag idején vettünk lakást. Nagyon minimális hitellel vettük a lakásunkat. Azt is azért vettük föl, mert pont annyi kellett, és kamatmentesen adták a cégnél. Annyit kellett fölvennünk. A bokros csomag idején. És a bokros csomag idején erősödött meg az életünk, és növekedett az életünk minden területén. Anyagilag, értem most. De hadd mondjam neked, amikor kinéztünk egy lakást, imádkoztunk lakásért. Uram, azzal kezdődött, hogy megkaptuk a NASZ pénzt, minden filére szükség volt. És az Úr szólt hozzánk, hogy van-e hitetek arra, hogy ebből adakozzatok? Ez már nem a kis 13 ezer forintos havifizetés volt, amit akkor kerestem. És azt mondtuk, hogy oké, Uram, igazad van, ez van benne a Bibliában. Tehát akkor odaadjuk. De hát olyan messze kerültünk, még jobban fényévjek nyíl a lakást, helyzetünk megoldásától. Tehát én mondtam az Úrnak, hogy én kertesházba szeretnék költözni. De úgy, hogy egy szobás albérletbe laktam, és oda mentünk a esküvő után, és nem lehetett látni, hogy fog megoldódni a lakhatás helyet, hogy mondta meg el kellett költözni, mert mondta a tulaj, hogy már házasként nem szeretné oda mennénk, mert gyerekek, stb. Kicsi az a hely, tehát ő nem szeretné. Simálkoztunk. Hát az Úr szólt a barátomhoz, hogy menjenek ki Spanyolországba egy gyerektáborba és egy óvodába dolgozni ingyen, fizetés nélkül. Igen, ám, de ez a barátom éppen akkor fejezte be a vadalat, hogy kertes házát, akkor lett készen, gyönyörű szépen kifestve, kimeszelve, és mondta, hogy figyelj, hogy nem költöznétek a mi kertes házunkba, a vadalat, hogy kertes, mi kint leszünk Spanyolországban. Hát mondtam, jó, hát mégis, oké. Okay. És megörült ez a hajlék, mi oda költöztünk, ott laktunk több mint egy évig, és aztán ezután lett saját lakásunk. Imádkoztunk érte. Már a feleségem, jött a baba, váltuk az első babánkat, Fannit, és ugye kellett megtanulni, hogy egy nő másképpen gondolkodik, mint egy férfi. Egy férfinek leraksz egy matracot valahol, és alszik, tehát semmi gond. Egy nőnek meg otthonra van szüksége, amit ő otthon lát tud tenni, tehát egy biztonságra van szüksége. Ez nekem kellett megtanulni az életben, mert én addig nekem tök mindegy, hol dőltem el, ahol eldőltem, aludtam. Tehát ez nekem nem volt probléma. Ettem, amit ettem, nem ettem, nem mentem, semmi baj. Tehát én, a férfiak azok ilyen ilyenek, tehát jobban bírják ezeket a dolgokat. Egy hölgynek meg kellett értsen, mikor sokszor mondta, hogy hát jó lenne egy sajátoton, közben hazajöttek a barátaik, mondtak, maradhatunk nyugodtan, nekik is jött a baba, kamarabb lett egy kicsit a bogicájuk, és aztán mi is már vártuk a babát. És akkor hát láttam, hogy itt ennek felesett réfa, a feleségem ezt komolyan gondolja, ezért kell imádkozzunk. Tehát nem volt pénzünk. És akkor Isten elkezdett dolgozni másik irányba, anyósom szívébe, ott eladtak egy ingatlant, annak nagy részét ideadta nekünk, akkor elmentünk, hogy vegyünk lakást, megnéztünk, hogy 50-et, és akkor néztünk, információkat gyűjtöttünk, na, kinéztünk egyet, ez jó lesz. 49. volt. Értitek? Azt mondom, nagyon jó, kerestem egy keresztény ügyvédet, hogy biztos legyen a dolog, megbeszéljük kedden, egy órára megyünk ügyvédhez. Készültem, rendben, pénzt elrendeztünk, mindent, hogy oké, okay, szuper, költözünk, nagyon jó lesz. Főhívnak 11 órakor kedden a tulaj, hogy nem adjál a lakást nekünk. Tehát uram! Én gondoltam, hogy tőled van az egész dolog. Hát hogy van ez a dolog? Azt tudtam, most hogy mondjam ezt meg Mónikának. S hát eléggé összezavarodtam, és imádkoztam, Istenem, mi a helyzet ezzel? Most hogy értsem ezt a dolgot? Hát én azt gondolom, hogy ez tőled van ez a dolog. És arra jutottam, oké, uram, Ha ezt nem adtad nekünk, jobbat fogsz adni. Te valami jobbat készítettél. És akkor nem tudom mennyi idő, nagyon rövid idő múlva megtaláltuk a Derik utca 10 számadi lakásunkat, amelynek a szobái nem egymásból nyíltak, hanem különbejáratúak voltak, amely körül abban az idő nem volt kocsink, kb. 5 buszjárat járt a város majdnem minden pontjára. Igen. Egy szuper hely volt, 4 emeletes házban volt, egy második emeleti lakás, és abba tudtunk beköltözni. Isten azt rendelte nekünk, és majd onnan mentünk tovább, most, hogy építkezzünk. De hát most folytathatnám ezeket a hitbeli lépéseket az anyagi területen az életünknek. Soha nem úgy történt, hogy egyből óhajtottam valamit, jó van, uram, ez tőled van, és már bele is léptem. Hanem ezen az úton, miközben elvettem Istentől valamit, a hitnek a krízisein keresztül kellett menni az életemben. És ezeken a hit kríziseken keresztül menve jutottam el annak a birtokába, amit Isten nekem szánt adni. De mikor abba a birtokba eljutottam, akkor tudtam, hogy az Úr adta azt nekem. És ez az egész dolog, az Úr oltalma alatt van. Azt nem én szereztem. Nem én nekem kell vigyázni rá, amikor elmentünk egy hétre is szolgálati utakra, és ott hagytuk a lakásunkat, hogy majd nekünk kell vigyázni, hogy bele törjenek. Az Úr lesz a mi oltalmunk. Az Úr fog vigyázni rá. És semmi nem történhet ez a dologgal, amit az Úr meg nem enged, mert az Úr adta nekünk. Amen. És mikor megkaptam a birtokomat, az örökségemet, akkor is békességben volt az én szívem, és örülni tudtam az Úrban, és nem a frász tört ki, hogy mi fog történni, ha összetörik, ha mit tudom én, mi lesz vele. Érted? És jó dolog minden így lenni. Az autóddal, a pénzeddel, a lehetőségeiddel, a munkahelyeddel, hogy tudd, hogy az Úr vezetett oda téged. De ehhez kell idő, amíg megszületik benned ez a dolog. Isten ezt el fogja végezni benned a hit kríziseken keresztül. És egy napon azt fogod látni, hogy benne vagy a te örökségedben. Benne vagy abban a helyzetben, vagy abban a kapcsolatban, amit az Úr, a te Istened ígért neked. Amen. Itt van Orsi. Szeretném elmondani azt a bizonyságtételt, amit Katira kapcsolatban mondtál, hogy gyere, légy szíves. Tudod, hogy imádkoztok valamiért, és az Úr még várat, és ennek is milyen hatása van esetleg más emberek életére. Ez nagyon tanúságos bizonyság volt.
Én is meglepődtem, a héten történt velem ez a dolog, hogy átmentem a szomszédasszonyomhoz, valamit átvittem neki, megkért, és pont olyan állapotban találtam, amikor teljesen meg volt recsenve, sírt, minden, és akkor kezdve, hát mi van? És az a lényeg, röviden, hogy nem volt otthon a férje, nagyon fájt a foga, van egy kisbabája, és az egész nap az orvosokat járta úgy, hogy hurcolta mindenhova magával, és nem tud bevonni fájdalomcsillapítót, mert még szoptatja, meg stb. Így összeomolt. Azt én most jutottam el oda, hogy lehet, hogy nem is szeretnék több gyereket, azt mondja, mert annyira nehéz ez az egész, hogy én nem is tudom, te hogy csinálod ezt, hogy három gyerekkel így, meg úgy, hogy csak csodálni tudlak, hogy én meg ott teljesen leakadtam, mert mi hát találnád, hogy nekem is milyen kínszenvedésbe kerül ez, meg milyen sokat én is zúgolódok. És akkor tudtam mondani neki azt, hogy hát én is sokszor kiakadok, meg úgy érzem, hogy nem bírom tovább, de Isten mindig megújít, meg megfrissít, új erőt ad. És akkor így, hát azt is kiemelte, ugye tudni kell, egy kicsit ilyen sáros utcában lakunk még, és busszal járok minden nap be a gyerekekért, és akkor mondja, hogy azt is, hogy bírom, nekik van autójuk, de nem is nagyon mozdul ki otthonról, úgyhogy, és akkor akadtam le azon, hogy Isten még ezt is felhasználja. Tehát mi már nagyon régóta imádkozunk autóját, ezt mindenki tudja, Tamás már tanított is róla, és hiszük azt, hogy Isten fogja elhozni az ígéretet. És nagyon sok lehetőségünk lett volna rá, hogy megvegyünk egy kis egyszerű autót, olcsó autót, ilyen autót, olyan autót, éppen megfelel, még eldöcög. De azt éreztük mindig, hogy ez nem az, amit az Isten nekünk ígért, és ezt most is tudom mondani, és hiszem, hogy Isten azt az autót fogja megadni nekünk, amiért imádkozunk, bár néha én sem hiszem van, amikor ilyen állapotba kerülök, de eddig azt láttam az életünkben, hogy mindig, ha ragaszkodtunk Isten ígéreteihez, és kiváltuk az idejét, nagyon nehéz volt kivárni, amiről Sanyi is beszélt, hogy lépések, próbák, azt hittük, hogy na ez az, belelépünk, és még mindig nem az volt. És azt akarom csak ezzel mondani, hogy Isten dicsősége akkor lesz igazán nagy, úgy látom, amikor kivárjuk ezeket az ígéreteket, és nem mi dolgozunk össze, és már is próbáljuk betölteni. Hát nagyon sokan úgy vagyunk vele biztos, hogy elvettünk ígéreteket Istentől, tudjuk, hogy majd Isten ezt meg fogja adni nekünk, de én arra bátorítalak titeket, hogy várjátok ki az Úr időzítését, mert akkor nagyon nagy lesz Isten dicsősége. És hiszem azt, hogy ezek az emberek az utcában, ott mi vagyunk az egyetlen nagy családos, és akkor látják, hogy vonulunk a három gyerekkel, hátizsák, bakancs, minden van, ami kell. Ott meg szinte mindenkinek autója van. És hiszem azt, hogy amikor majd Isten a házunk eljárítja azt az autót, akkor az úgy szintén az Isten dicsőségére lesz, és el fogjuk tudni mondani, hogy mi ezt Istentől kaptuk.
Köszönjük szépen, dicsőség az Úrnak! Tehát amikor Isten kezd dolgozni az életedben, és te harcolsz egy szituációval, nem is gondolod, hogy Isten nem csak benned akar dolgozni, hanem a körülötted élők életében is. Amik Isten munkálkodik, akkor nem csak téged néz egy szituációban, hanem készít helyzeteket. Éppen ugye tudjátok, hogy 10 éve mozog a szélben, mi kepércs. És akkor most oda fogunk költözni. És 10 év nem engedte meg Isten, hogy ebből valóság legyen. Bár elmondtam embereknek, vezetőknek is, hogy ez lenne jó, így lenne jó, szuper lenne, és egyszerűen nem ment előre semmit a dolog. Aztán meg úgy hozta az Úr, hogy ott építkezzünk. És egy külön kaland Istennek a munkát, hogy látjuk. Már csak az, hogy november 26-a van, és majdnem pólóba dolgoztunk szombaton a telken, tehát elképesztő, hogy Isten késett a köműves, aki vakolt a házat, akkor jól van, azt mondja, hogy oké, még tovább lesz jó idő. Ezt nem tudta elszúrni, ez az ember, áldja meg az Úr, hogy megtérjem az Úrhoz, és Isten dolgozik és munkálkodik, tehát amikor te életedet, ha csak úgy gondolkozok egy dologról, hogy az engem érint, akkor eltévedek. Mert egy dolog, amiben Isten ígértetett nekem, vagy Isten átvisz, vagy átvezet engem, az a dolog sok ember életére nézve, vagy több ember életére nézve munkával, hatással van Isten részéről. Tehát most az van bennem, hogy most 10 évet kellett várnunk erre a Mikepecsi dologra. Most úgy imádkozom, és úgy imádkoztunk feleségemmel, hogy Uram, szeretném meglátni, hogy 10 év alatt mit csináltál. Mert biztos, hogy Isten munkálkodott, mert mindezért munkálkodik. És most kezdek gondolkodni, meg beszéltünk Orsival is, hogy most kb. 200-300 telket mérnek ott ki a következő részen. És abban nagy részt fiatal házas fognak költözni, kisgyerekesek, mint mi. Abban az ilyen helyzetben és szituációban lesznek rengeteg változás lesz az életükben. Nagyon szükségük lesz tanácsra, segítségre, az evangéliumra. Halleluja! Tehát én most csak gondolkodom ezen, majd mindezt meg fogjuk látni, de hogy bemegyek a boltba, és amit mondtam nektek múltkor, hogy az eladók így hallgatják az evangéliumot. Hát azért ez Isten munkája. Tehát Isten dolgozik azokon a helyzeteken, amik még számodra nem látszanak, hogy azok ott vannak. Tehát Isten azt mondja, Jézus Krisztus, az én atyám mindez idáig munkálkodik, és én is munkálkodom. Amen. Tehát Isten mindig dolgozik, amikor te úgy látod, hogy semmi nem történik. Az nem valóságos. Mert Isten mindig csinál valamit. Dolgozik. Készíti a helyeket. Azt, hogy én nyugodtan tudjak aludni a házépítésemnél, várnom kellett 1,5 évet, hogy a barátom Istentől elvegye, hogy vállalkozó legyen, hogy el is higgye, hogy Isten meg tudja áldani. Mikor elhitte, akkor végigment a hit krízisén, hogy jó lesz, Uram, meg fogsz áldani. És akkor, na akkor, én hallottam a harcaikat, mert ott voltam szem, csak nem gondoltam, hogy ez azért történik, hogy miattam. Még is, persze, nyilván, is, miattam, is. Meg Tamásékért is egyébként. És akkor elvették az Úrtól, elindították a vállalkozást, még gyakorlatoztak néhány házon, de már a Tamásékei előtt. És rutin szereztek, gyakorlatot szereztek, és tudod, úgy kell kimegyek az építkezés, hogy nem kell félnem, hogy mit lopnak el, mit rontanak el, mit nem építenek be, vagy mit építenek be rosszul, hát nyugodtan alszom, és beszélünk hétfőn, mit terveztek a hétre, ezt, pénteken sikerült, hát ezt igen, ezt meg nem, és akkor néha csak kimegyek, megnézem, imádkozok, Uram, emelkedjenek a falak, meg ez az, én csak imádkozok, kérem az áldást, hogy Uram, áld meg a munkások kezemunkáját, és mennek előre a dolgok. Amikor embereket találkozunk, mondják, hogy építkeztek, ki vannak bukva az emberek, valaha is megpróbáltak építkezni. És látják, mi ki vagyunk vasalva, nyugodtak vagyunk, békességben vagyunk, mert megvártuk az időzítést. Sok minden nem értettünk, de bíztunk az Úrban. És azt mondtuk, Uram, Nem értem, nem könnyű, de bízom benne, hogy te legjobbat fogod ebből kihozni. És aztán már úgy vagyok benne, hogy begyűjtöttem a cserépkályhába, ami elkészült, nézem a ropogó tüzet benne, és nézd, milyen meleg, simogatom, ó, halleluja, dicsőség az Úrnak. És bizonyos, tehát emlékeztek, 13-14 évvel ezelőtt azért imádkozni, hogy kertes házba tudjunk költözni. Az azonnal megadta az Úr, csak az még nem volt a miénk. És most úton vagyunk afelé, hogy birtóba vegyük a mi örökségünket, amelyet az Úr, ami Istenünk ad, és adott nekünk. És nem mi szereztük. Amen. És ennek a dolognak több emberre lesz hatása, és több ember életének munkálkodott Isten azért, hogy ez a dolog megvalósuljon mi életünkben, az ő életükben, mások életében. Amen. Jó, tehát ne kísértsétek az Urat, a te Isteneteket. És egy utolsó gondolat a Jakab leveléből, ezzel szeretném befejezni. Jakab levele, 2. fejezet. 18-as verstől olvasom. Jakab 2:18-tól. Viszont mondhatja valaki azt is, nekem, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Te hiszed, hogy az Isten, jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? Ábrahám, mi atyánk, nem cselekedetekből igazult meg, amikor fiát Izsákot felajánlotta az oltáron? Látod tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. Amen. Azt mondja a Biblia, hogy az Istenbe vetett élő hitnek a bizonysága a hitből fakadó cselekedet. A cselekedet nélkül való hit félelemmel és rettegéssel jár, az ördög szintje. Tehát annyit mondani, hogy én hiszek Istenben, és ez a hit nem igazolik a mindennapi életednek a döntéseiben, cselekedeteiben, a Biblia azt mondja, hogy az ördög szintjén lévő hit, és tele van ez a hit félelemmel. Mert elhiszi az ember, hogy van Isten, és bizonytalan a létét és jövőjét illetően. Rettegés van benne, félelem van benne. De az Istenben, tehát bizalom és hitben nincs félelem. Mert betölti az embernek a szívét, az Istennek a szeretete, és az Isten iránt való feltétel nélküli bizalom. Amen. A hit cselekedetek nélkül meddő. Azt mondja a Biblia, hogy vajúttok, de szelet szültök. A profétáknál, azt hiszem, Ézsaiásnál van. Jól emlékszem. Tehát az a hit, amelyből nem fakadnak Istennek, az Istennek való engedelmességből jövő cselekedetek, az Istenre nézve, Istenben bízva való kinyilakozások, beszédek, lépések, abból nem születik meg az, amire Isten hitet adta. Amen. Értitek ezt? Lehet, sokat beszéltem már, és fáradtak vagytok. Tehát a hit önmagában, hogy hiszem, hogy van Isten, jó az Isten, szeret az Isten, lalala, tralala, ebből önmagában semmi nem válik valóra a te személyes életedben, ha nem teszed meg a lépéseket a hit által. Te nem hozod döntéseket, és nem cselekszed. A hitben elvett dolgokat a hit által, amiről meggyőződtél a hitből, hitben, azáltal cselekedekenek, hogy jöjjenek, hogy megszülessen az életedben mindaz, amiről azt mondod, hogy hiszed. Amen. És egy megdöbbenő dolgot fogok mondani végül is utolsó utániként, mert még az eszembe jut, hogy ezzel készültem. Hadd mondjam neked, hogy a negatív hitnek a beszédei és tettei is eredményeznek megszületett dolgot. kemény dolog, amit most mondok, tehát a negatív hitnek a beszédei, és a félelemtől motivált hitnek a cselekedetei is megszületnek az életedben, és hatása vannak rád. Na nézzük csak meg ezt a Mózes 4. könyve 14-es fejezetben, és tényleg ezzel fejezem be, csak még ezzel készültem, hogy ezt megosztom veletek. 4 Mózes 14. A 13. fejezetig néztük meg a múltkor. 14. rész. Első verstől olvassuk a népnek a beszédét, zúgolódását. Abban a helyzetben van Isten népe, hogy visszajön a 12 kém, 10 ebből rossz hírét kelti az Úrnak, és az Isten ígéretének, 2 pedig azt mondja, hogy jó föld, az Úr nekünk adja, bizalmat és hitet beszél. Pozitív hitet beszél. A másik 10 meg negatív hitet mond ki. Te negatív hitről tesz tanúbizonyságot. Negatív hiten azt értem, hogy az emberek azokat dolgokat mondják ki, ami Isten beszédével ellentétesek. Isten kijelentése ellenvalók. 14. rész első vers. A Mózes 4. könyvében. Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. Tele vannak hittel. Izrael fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Szegények. Ezt mondta nekik az egész közösség. Bárcsak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában. Hoppá. Miért akar bevinni minket az Úr arra a földre? Azért, hogy fegyvertől hújjunk el, asszonyunk és gyermekeink pedig prédára jussanak? Nem volna jó visszatérnünk Egyiptomba? Majd ezt mondták egymásnak, válasszunk vezetőt, és térjünk vissza Egyiptomba. Ekkor Mózes és Áron alszaborult, és kezdett Józsi is beszélni. Majd 27. vers, Isten szól, meddig zúgódik el nem ez a gonosz közösség? Meghallottam Izrael fiainak zúgódását, mert sokat zúgódtak el nem. Mondd meg nekik, életemre mondom, így szól az Úr, hogy úgy fogok veletek bánni, ahogyan ti beszéltetek. Ellenem. Itt a pusztában fogtok holtan elhullani. A számba vettek mind ahányan csak vagytok 20 évestől fölfelé, mert zúgolódtatok ellenem. Tudjátok, mi volt nekem a megdöbbentő, mikor ezeket az éget olvastam? Hogy Isten semmi mást nem tett velük, mint amiben ők hittek. A hitüknek engedett Isten teret. Amit kimondtak, azt mondták, hullanánk el itt a pusztában, itt halnánk meg a pusztában. Azt mondta Isten, jó, ha ezt hiszed, és ezt szeretnéd, legyen. Az Isten ítélete az ő beszédük szerint érte őket. Félelmetes, ha belegondolsz. Ott voltak az ígéret földjének a kapujában. Kihozta őket Isten hatalmas kézzel, jelek és csodák erejével. A Sinai hóreben megjelent az Úr nekik. Sok mindent láttak. És akkor jönnek, és 12 negatív beszélő embernek a beszéd alapján fölépül a negatív hit, és a negatív beszédeknek a gyümölcse, a negatív hit megszűli a 40 éves pusztai vándorlást az életükben. Ne feledd el, hogy az új szövetségben Isten igéje ezt a szituációt az új szövetségi gyülekezetnek intő jelül és például hozza fel. Amen. Azt mondja valahol az írás, hogy ezek mind a mi okulásunkra írtak meg, és ahogy nem mentek be hitetlenségük miatt ezek az emberek, ugyanolyan módon nem fognak bemenni az ígéretekbe, azok, akik nem bíznak az Úrban, az ő Istenükben. Amen. Isten be akarta vinni őket, Isten nem akarta, hogy gyermekeik elhújjanak, hogy az ellenség matarika legyen, Isten meg akarta áldani őket és ajándékozni őket, de a hitük nem Istenben nyugodott, és a negatív hitük által szültek negatív dolgokat, mi Káleb és Józsué, aki azt mondta, hogy az Úr nekünk fogja azt a helyet adni. Jó, és igen gazdag, zsíros föld az, ahogy az Úr mondta nekünk, és nek van hatalma ezt megtenni, és nekünk adni, és ellenségeket legyőzni. És menjünk el, és tegyük meg, és engedjük az Úrnak. Ezek az emberek mindketten bementek az ígéret földjére, bár idősek voltak még, de telve erővel. Azt mondja, Káleb, ugyanolyan erős vagyok, mint 40 évvel ezelőtt. Halleluja! És megkereste, ugye emlékeztek rá, a Hebront, a hegyenlépővárost, a kánaaniak központját, a legerősebb erődítményt, azt mondja, azt fogom elfoglalni! Halleluja! De bízok az Úrban! És ugye emlékeztek, arra is beszéltem már, hogy én nem az Istenben bízó ember, nem egy hintaszéket keresem, vagy egy hegyet keres, hogy ezt meghódítsa. Amen. Bár van, mikor jobban leülsz egy hintaszékbe, mint hogy kapkodsz. Ez is igaz. Tehát, Isten szeretne téged bevinni az ígéret földjére, a te életedben, a házasságodban, a családodban, a munkádban, a gyülekezet életben, és minket együtt, mint gyülekezetet, de nagyon fontos, hogy vigyázz. Vigyázz. Vigyázzunk, hogy a hitünk kapcsolódjon az hit, az Istenbe vetett bizalomból fakadó cselekedetek, tehát hitünkhöz kapcsolódjanak az Istenbe vetett bizalom szerint való cselekedetek és beszéd. Amen. Nem azt jelenti, hogy minden szuper, mert a 94. Zsoltárban, majd olvastunk legelőször azért, majd harmadik epizód is, a harmadik része ennek a Zsoltárnak úgy hangzott, hogy mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kirakadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel. Gyönyörködhet szabadításomban. Amen. Azt mondja Isten igéje, mivel ragaszkodik hozzám. Mikor kell ragaszkodni valakihez? Kritikus időszakokban. Amikor nehéz ragaszkodni, belekapaszkodni. Amikor úgy gondolod, hogy jobb lenne felmondani, vagy elválni, vagy ott hagyni, vagy lemondani, vagy kirúgni. De ragaszkodsz az Úrhoz. Uram, még te ezt nem mondtad nekem, bár nagyon nehéz, de nem szóltál hozzám, hogy ezt adjam fel, mondjak le, tegyem le. Nem fogom megengedni. De nekem nagyon nehéz az Uram. Azt mondja Isten igé, ezekben a helyzetekben milyen ragaszkodik hozzám, vele vagyok a nyomorúságban, és kiszabadítom őt, és hosszú és áldott élettel ajándékozom meg. Amen. Ez a harmadik rész ennek a Zsoltárnak. Mivel ragaszkodik hozzám, én megszabadítom őt. Meghallgatom a kiáltását, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Tudja, hogy hűséges és szerető és jó Isten vagyok én. Vele vagyok, megszabadítom, kihozom onnan, kiragadom onnan, megdicsőítem őt. És tudod, amikor szeretnének az emberek dicsőségben fényleni, szeretnének az emberek nagy dolgot átélni az Úrral, és nagy dolgokat beszélni, olvasnak könyveket, álmodoznak néhány ember, míg a könyveket olvas. De tudod, hogy nem könyveket akarok olvasni, hanem szeretném rólam írni a könyveket. Az én életemről írni a könyveket. Én nem addig akarok eljutni, hogy elolvasom néhány embernek hitbeli történeteit, és felbátorodok, és mondom, de jó neki. Ami szeretném átélni ezeket a dolgokat. Amit Isten az én életemben akar megvalósítani. Én látni akarom ezeket a dolgokat. És akkor ezek azok a szituációk, amikor Isten kihoz téged a ragaszkodás időszaka után. És megdicsőít téged, és akkor ragyog az arcod. És mindenkinek elmondod, hogy az Úr milyen nagy szabadításra látogatott meg téged. És Isten dicsőség rajtad van. És látják az emberek, hogy te az Úrral jársz. Amen. Ezt szeretnék az emberek, hogy ilyen életük legyen keresztényként, de kedvesem, az Isten vetett bizalom által születnek meg ezek a dolgok. A hit által pedig ki lehet hordani őket, míg meg nem születnek. A hit pedig az egyedül igaz és élő Istenbe vetett bizalom feltétel nélkül, az ő fián a Jézus Krisztuson keresztül. Mert látom, Isten szeret engem. És nem hagyott el. És de nem azért vitt a pusztába engem, hogy megöljön. Hanem, hogy nekem adja az ígéret földjét. Hanem, hogy megtanítson engem, hogy bízzak benne, ha százszoros az ellenség annak, amivel mi rendelkezünk, akkor is bízzak benne, hogy az Úr győzelmet fogadni. Amen. Utolsó gondolat. A ezüst harsonákról beszéltem nektek. Az elmúlt alkalommal emlékeztek rá a rend fegyelem Isten népe között, hogy rendben vonultak, és most is szólt a harsona. De ez nem harsona, hanem harsona! Ó! Oh! Eltaláltam. Ez ugye vagyjuk is talán szeged kategória. Tehát nálam, nekem is. Tehát harsona. Ezüst harsonákról beszéltem. Egy időszakban, amikor ketté szakadt a 12 törzs, és Benjamin és Júda, és a többi 10 törzs külön vált. az izraelitákat, Izraelt Jerobám vezette, és fölvonultak Júda ellen. Abijá sereg fölvonult, és judaiak, és mondták izraelieknek, figyeljetek ide, ne harcoljatok az Isten ellen, mert velünk vannak az Úr papjai, és az Úrnak harsonái, amelyek ellenetek fújnak riadót. Térjetek vissza, vonjatok el, ne harcoljatok az Úr ellen. Hát azért a két törzs meg a tíz törzs létszámbeli különbség azért valószínűleg volt, de az emberek teljesen totális azt mondják, Isten velünk van, mi megtartottuk az Úrnak parancsolatait. Tudjátok, az északi királys, a déli királyságban maradt meg az Isten tisztelete, Jeroboám bűne miatt ugye elhajlott Izrael szíve, és báványnak áldozott, és mégis el nem mennek az izraeliták, felvonulnak, izraeliek felvonulnak Júd ellen, és megfújják a harsonákat, a kürtöket a papok, és ami ugye is megveri Júda előtt egész Izraelt az Úr. Mintegy 500 ezer férfi hullott el azon a napon a júdaiak előtt. Nagyon érdekes szituáció. Mikor egy hívő ember emeli fel a sarkát az Isten akarata ellen a másik hívő ember életében, akkor az Isten ellen kezd harcolni, nem ellened. És Isten ellen harcolni azért nagy merészség. És nem azt számított, hányan voltak, meg az ellenség mennyien voltak, hanem azt számított, hogy velük van az Úr, és Isten papja és harsonái, ami azt jelentette, hogy mi megtartjuk az Úr rendelkezéseit, az Úr harsonáira fújtak riadót, mikor kijöttünk, az Úr harsonáira gyújtak össze a vezetők, az Úr harsonáira gyújt össze a nép. Mi megtartottuk az Úrnak rendelkezéseit. Mi bízunk az Úrban, és a hitünk cselekedetekben is megmutatkozik. Úgy fogunk szólni, hogy az Isten veled bizalmunk által normális. Akármennyien is vagytok ti. Amen. Ez a hitnek a beszéde, hitnek a cselekedetei, és az Úrnak a harsonája, ahol ott van, az Úrnak papjai ott vannak, tehát ahol Isten tisztelik, Istenben bíznak abban a közösségben, ott az Úr hadakozik az ellenségeid ellen. Amen. És győzelmet fogadni neked az Úr, a mindenható. Na, most már mindent elmondtam. Dicsőség Jézus Krisztusnak. Visszaadom az alkalom lehetőjének a szót.